Meg ilyen alkalmakon is, igen, kérte az összes elérhetőséget. Hát igen, ja, dicsőség az Úrnak. Te várjam, most, te most Tündi vagy, vagy Katuson, nem tudom. Mert a nővérem szokott ilyen, na mindegy, végül is dicsőség az Úrnak. Na, hála az Úrnak. Szóval, hála az Úrnak, hogy ilyen ellenállások is vannak, meg ilyen kavarok. Látjátok, az Úr mégis megadja azt, hogy mindig bent tudjunk lenni valamilyen úton, módon. Persze így is szerintem voltak páran, akik nem tudtak belépni, vagy nem sikerült valamiért, de se baj, nem baj, mert hogyha írnak nekem, akkor be fognak tudni lépni, majd akkor segítünk nekik. Legközelebb meg majd leellenőrzöm, hogy beléphető-e, meg majd a tapasztalatokat kérlek benneteket, hogy írjátok meg, hogyha egy mód van rá jó, tehát tapasztalatokat, hogy hogyan tudtatok végül is belépni, vagy hát hogyan nem. Na, dicsőség az Úrnak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az ezekben az időkben megállni a hitben, és megállni a mi lábunkon. Pontosan olyan időszak van most, ami hát eléggé kemény. Tehát azt lehet mondani, hogy eléggé nehéz és kemény időszak. De ezekben a nehéz és kemény időkben, mi vagy utolsó időket éljük, ezért van ez egyébként. És annak is a legvégét. Tudom, hogy ezt nehéz így feldolgozni az embernek, de hát mégiscsak ez van. Mert látjuk ugye a világnak a különböző állapotát. Tehát milyen állapotban van a világ. És ez azt gondolom, hogy nekünk arra kell felkészülni, így az Úr gyermekeinek, hogy meg tudjunk állni a nehéz időszakokban. Tehát meg tudjunk akkor is állni a hitben, és a hitünk valóban gyümölcsöző legyen, és gyümölcsöt teremjen, amikor igazándiból semmi sem adja rá a lehetőséget, vagy épp az ellenkezője a világnak a nyomása, hogy az ember inkább lefelé menjen, és ne felfelé. És ezt ugye minden értelemben, szia Józsikám, na te be tudtál lépni, dicsőség az Úrnak. Minden értelemben értem ezt. Tehát, hogy... Jó, minden rendben. Tehát, hogy minden értelemben gondolom ezt, drága testvérek, hogy amikor a világ pontosan azon van, hogy az ember elsüllyedjen a süllyesztőbe, vagy tönkre menjen igazándiból, akkor is meg kell tudni állni a hitünkön. És ez a hit a legjobban akkor nyilvánul meg, akkor tesz munkát, végez munkát az Isten akarata szerint, hogyha közel vagyunk az Úrhoz. Már olyan értelemben közel, hogy a lelkünkben is közel vagyunk az Úrhoz. Tehát ez nagyon fontos, hogy mert az elménk, tehát az elménket tulajdonképpen megpróbálja folyamatosan a gonosz kijátszani. Megpróbálja, valaki be akar lépni, tesó, bocsássatok meg még egyszer. Akkor még van egy tesó, aki be szeretne lépni. Látjátok? Hát, és már volt itt két új is. Bocsánatot kérek. Legyünk toleránsak. Továbbítom neki, és akkor egy új testvér ráadásul. És volt már itt egy Anna nevű testvér is, csak nem tudom, hogy... No, dicsőség az Úrnak. Megpróbáltuk. Hát, igen. Tehát, hogy akkor tudunk a legjobban, úgymond, a legnagyobb munkát akkor tudja végezni a hitünk, hogyha ez a közelség a lelkünkben érvényesül. Tehát az tudja mindenki, aki hisz Jézusban, hogy a belső emberünk egy újjáteremtett szellemi lény. Tehát aki egy mennyei entitás, egy mennyei valóság. Az egy teljesen más kérdés, és el kell tudni választanunk alapvetően a kettőt. Tehát ezt az újjáteremtett, tökéletesített belső embert meg kell tudni különböztetnünk alapvetően attól, ami kívül zajlik. És ami kívül zajlik, az, ami ellened van. Tehát ami teljesen ellened van, a lelked ellen, hogy ne éld meg azt, amit Isten már elhelyezett a te szívedbe. Hogy a számodra ez igazándiból egy ilyen tündérmese legyen, vagy egy ilyen csak egy álomvilág, egy fantazmagória, hogy ez ne kerüljön ki ebből a környezetből, amikor az ember azt mondja, hogy hát igen, én tudom, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, de nem tapasztalom. És emiatt, hogy én nem tapasztalom, vagy nem úgy tapasztalom, emiatt ugye az ördög tud kétségeket behozni az embernek az életébe, és kétségeket támasztani. De ez csak addig tud érvényesülni, amíg meg nem tanuljuk az odaszánást, az Istennek való odaszánást az életünkbe. Hogy teljes mértékben odaszánjuk az életünket neki, feltételek nélkül, és kiszolgáltassuk magunkat neki. És tudjátok, ez egy ilyen félelmetesen hangzó dolog. Tehát eléggé ilyen félelmetes, hogy fú, hogy Istennek szolgáltassam ki magam, mármint hogy a mennyei édesatyának, aki teremtette az univerzumot, és az, aki az én apám igazán, hogy tényleg szolgáltassam ki magam neki, úgy mindenestül, lelkestül, nem elég, hogyha csak egy kis részt tartok neki fent az én életemnek a szobáiba, hogy egy kis részt fenntartok, hogy beengedem bizonyos területekre, de vannak olyan tabunak, vagy ő által be nem láthatónak, általam be nem láthatónak ítél területek, amiket én elzárok erőletetől, de ebbe az is egy ilyen furcsa, amikor valaki így gondolkodik, mert hiszen Isten mindent lát a leve. Tehát minden gondolatot tudja. Azt is tudja, hogy például holnap ebben az időpontban, 19 óra 3 perckor, te miről fogsz gondolkodni. Minden tud. Tehát alapvetően ezért sem... Tehát ez is bolondságnak tartom azt, amikor az ember elzár Isten elől területeket az életében. És azt mondja, hogy hát oké, de ez nem. Tehát ez ide Isten nem jöhet be. De amikor kiszolgáltatod magad az Úrnak, akkor olyan dolgok kezdenek történni az életedbe, egy, hogy megmozdul egyrészt az ellenség is valamilyen szinten, nem akarja, hogy ez megtörténjen. Mert abban a pillanatban, amikor benne tényleg egy teljes odaszállás van, amikor tényleg azt mondod, hogy Uram, úgyis a tiéd vagyok, és úgyis valamilyen módon ebből a világból előbb-utóbb nyilván, hogy innen el kell, hogy menjek. De nyilván hisszük azt, hogy minél, szoktam is róla prédikálni, hogy minél hosszabb ideig itt legyünk a Földön. De, és ahogy ezt megteszed, és tudod, ez egy döntés, igazán egy szívbeli döntés, amit valamikor többször is meg kell hozni. Tehát vannak olyan szituációk az életben, amikor többször meg kell hoznod ezt a döntést, hogy én leteszem az én életemet teljes mértékben teléd, kiszolgáltatom magam az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek, és valamikor többször meg kell ezt erősíteni. Van olyan élethelyzet is. Mert a gonosz is valamilyen módon bele fog ebbe nyúlni, bele akar nyúlni, vagy bele szeretne nyúlni, de nem tud, hogyha ha te ezt az elhatározásodat megtartod, és mindig, minden alkalommal akár, vagy minden nap akár, az Úrnak odaszánod az életedet, és azt mondod, hogy én a tiéd vagyok. És nézzük meg, hogy Dávid igazándiból, nagyon sok Zsoltát írt is, tudjátok, hogy Dávid arról volt a leghíresebb, nem csak arról, hogy legyőzte Góliátot, meg hogy király volt, hanem arról, hogy Isten szíve szerint való ember volt. És ebből a bensőséges közösségéből rengeteg Zsoltár, ami ugye egy korabeli énekek ezek. Tehát azok az énekek, amivel, ez hangszeres kísérettel is volt, meg hangszeres kísérlet nélkül is volt, amivel Istent magasztalták az akkori zsidó emberek, vagy hát akik becsatlakoztak Izraelnek a közösségébe. És nagyon sok, 150 Zsoltát ismerünk, ezeknek a nagy részét Dávid által lettek szereztetve, többféle Zsoltár van rengeteg profétikus Zsoltár, van olyan is, ami előre megjövendőli ugye a Messiás, hogy hogyan fog meghalni, hogy hol fog születni, tehát egy csomó minden a Messiás, hogy köntösére sorsot vetnek, hogy szóval nagyon sok minden, vannak ilyen profétikus jellegű Zsoltárok, és vannak olyan Zsoltárok, amik a szellemi életről szólnak, tehát arról, hogy abban az időszakban, hogy tudod Dávid valójában Istennel ilyen csodálatos kapcsolatban lenni, hogy Istennek ez volt a véleménye erről a királyról, hogy ő egy Isten szíve szerint való ember. Tehát ugye ez volt a véleménye. Na, vissza tudott lépni annak. Szia, áldott vagy. Szia, áldott vagy. És rengeteg ilyen Zsoltár született igazándiból. És a Zsoltárok könyvének a 16. része, a 8. és 9. vers, és a 11. vers, az egy nagyon, nagyon karakterisztikus ebben a történetben. Tehát nagyon karakterisztikusan kirajzolja azt, hogy Dávidnak hogyan tudott ilyen mély kapcsolata lenni Istennel abban az időszakban, egy megváltás előtti időszakban, hogyan tudott ennyire mély kapcsolata lenni Dávidnak, és hogy ennek milyen következményei voltak. Tudjátok, én mindig elámulok ezen, amikor Dávid életét vizsgálom valamilyen szinten, hogy mindig felteszem a kérdést, hogy ez az ember hogy volt képes újjászületés nélkül. Ugye akkor még nem volt újjászületés a lehetőség. Istenfélelemre volt lehetőség, de újjászületésre nem. Hogy hogyan volt képes ennyire mély kapcsolatban lenni Istennel, ami sokszor megszégyenítőleg hat még a Jézus Krisztus megváltása utáni időszakban élő, vagy akár most is élő, akár ránk is, tehát olyan emberekre, akiket Isten gyermekeinek neveznek, akik fel vagyunk ültetve az Atya jobbjára, akik Krisztusnak a testét alkotjuk. Tehát hogyan lehetett egy ember? Mi volt a titka Dávidnak? Egyébként írok egy regényt is Dávidról, az életregényét, ezért kérek imát is, hogy ez meg tudjon születni. Már elkezdtem, és teljesen a Biblia alapján, tehát Isten igének az alapján írom, mert nagyon érdekel az, hogy Dávid hogy volt képes ilyen mély kapcsolatban lenni abban az időszakban, a mózesi törvény időszakában Istennel. Valahogy volt. És az egyik legfontosabb a Zsoltárok 16:8, amikor azt mondja, hogy az Úrra néztem szüntelen. Értitek? Az Úrra néztem szüntelen. Tehát mit tett, igazániból mit tett Dávid? Mi az, hogy szüntelen, vagy szünet nélkül, vagy folyamatosan az Úrra néztem? Ez mit jelent? Mit jelentett? Ez az, hogy becsukta a szemét, és akkor mindenhol, ahol volt, az Úrra nézett, és akkor mondjuk elbotlott egy kőbe, vagy értitek? Mit jelent ez, hogy az Úrra néztem szüntelen? Ez azt jelentette, az én eddigi látásom szerint, hogy egy teljes mértékben Istenre hangolódott lelke volt. Meg tudta tenni az Ószövetség alatt megszégyenítő módon, ránk nézve, hogy teljes mértékben az Atyára hangolódott, mert ugye akkor ő nem tudta ezt így tudatosan, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem az Isten. Tehát, hogy az Istennek három személyisége van, akit egy, aki egy. Egy Isten van, három különálló személyiségként, és mégis egy. Ez egy titok egyébként. A Szent Háromság az egy titok. Nincs így kinyilatkoztatva az Isten igébe, hogy Szent Háromság, de nagyon jól lehet, tehát lehet követni, tehát végig lehet követni a Szent Szellemnek a jelenlétét, az Atyának, sőt a Fiúnak a jelenlétét is. Rendkívül jól meg lehet fogni az Ószövetségbe, de erről most nem fog tanítani, mert igazányban nem erről szeretnék a mai napon nyilván, hanem erről a közösségről, erről az odaszállásról. Tehát, hogy az Úrra néztem szüntelen. Ez azt jelentette, hogy teljes mértékben rá volt hangolódva az ő belső emberével, a lelkével az Isten dolgaira. Mert volt egy olyan attitűd tulajdonképpen, egy olyan lelki karaktere volt, egy olyan gondolkodása miatt, tehát ahogy ő gondolkodott az Atyával kapcsolatban, hogy képes volt olyan közelségbe jutni Istennel, hogy a belső embere szüntelen Istenre nézett. És tudjátok, ez egyfajta ilyen profécia is arról, vagy egy előre kijelentés is arról, ami velünk történt meg a megváltás után. Ugye Jézus Krisztus elvette a kereszten a mi bűneinket, eltörölte a bűneinket, és ő volt az első, úgymond, az első zsenge, hogy pápostól írja, az első, aki a halálból feltámadt, ilyen módon, hogy a halálnak a kötelékét legyőzte, és hát mondhatjuk úgy is, hogy ő a testvérek közül az első. Értitek? Tehát, hogy az újjászületésre egyfajta ilyen előrevetített profécia volt Jézusnak a feltámadása, és ahogy Dávid nézett rá, hogy az Úrra néztem szüntelen, ez maga megvalósul az új teremtésben. Ugyanis nagyon sokszor tanítom ezt, és én nem győzöm ezt ismételni, hogy abszolút nem mindegy, hogy te mit látsz magadról az ige fényében, hogy hogyan látod magad Isten igének a fényében. Azt mondja az Isten igéje, hogy új teremtések vagyunk Jézus Krisztusban. Hogy új szellemünk van. Ugye a 2 Korintus 5:17 mondja el a legjobban azt, hogy a régiek elmúltak. Olvassuk is ezt el, jó? Tehát menjünk oda a kettőt, mert tudjátok, van olyan, amikor nem írom ki, de hogyha odalapoztok az igében, a 2 Korintus levél 5. részéhez, és oda mentek a 17. vershez, akkor így mondja itt az egyszerű folytásban, hogy így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett, ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Tehát egy egyesülésről beszél. Arról beszél, hogy mi Jézus Krisztusban egyesültünk a szellemi szempontból az Isten, a mi emberi szellemünk összekeveredett az Isten szellemével, és ebből egy új teremtmény jött létre. Én úgy szoktam ezt nevezni, biztos hallottatok már tőlem ezt a kifejezést, hogy a homo sapiensből lett homo christianus. Tehát egy új teremtés, hogy a régiek teljesen elmúltak. Tehát megvalósult az, hogy ez az új teremtés, akivé lettünk, akivel azonosítsad magad, mert az Isten ígér ezzel azonosít magad, majd azonosít téged az új teremtéssel, és te is azonosítsad magad az új teremtéssel, hogy ez az új teremtés tulajdonképpen folyamatosan az Istenre néz szüntelen, hiszen egyé vált vele. Ugye? Aki egyesült, Krisztussal egyesült, egy élet vele. Tehát egyé váltunk az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel, ahogy Jézus is imádkozott a főpap imájába, a János Evangélium 17-ben, hogyha elolvasjátok, az egy ilyen nagyon szép ima, főpapi imának szokták mondani, és ezért imádkozott az Úr már előre, mert tudta, hogy ez be fog következni, egy picit lapozzunk oda, mert ezt sem írtam ki, hogyha a János Evangélium 17. részéhez odalapoztok, csak egy-két gondolatot ebből a főpapi imából, amit Jézus elmondott, ilyeneket mondott, például a másodperc, hogy őben, igen, itt van, a 21. vers, mondjuk a 20. verstől, János Evangélium 17-20. verstől azt mondja, hogy Atyám, nem csak őértük imádkozom, tehát nem csak azokért, akik itt vannak most körülöttem, ezért a tanítványom, nem tudom hányan voltak, amikor ezen az ima alatt, lehet, hogy 12-en vagy 70-en, nem tudom, vagy 82-en, vagy 74-en, mindegy, de azt mondja, nem csak őértük imádkozom, akik most itt kísérnek engem már lassan 3 éve, hanem mindazokért is, figyelj, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Tehát igazán az összes új teremtésért, egészen a visszajöveteléig, addig a pontig, amikor Jézus visszajön, imádkozott 2000 évvel ezelőtt az Úr itt ezen a helyen. És azt mondja, hogy mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ezt nézzétek, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek, ők is így éljenek mi bennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem. És még a 22-es, csak hogy lássatok, hogy mert ámulatra méltó dolgok ezek. Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, figyelj, azt a dicsőséget, érzek el? A dicsőség nem csak azt jelenti, hogy világosság, teljesség, fény, fényözön, hanem egy csodálatos isteni jelenlét. A Isten jelenlétét nevezzük Sekinának, héberül ilyen, Sekiná glória, az isteni dicsőségnek, és azt mondja, hogy azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Tehát ebből már azonnal levonhatjuk a konzekvenciát, hogy ehhez az egységhez szükség van a Sekiná glórinak, tehát az isteni dicsőségének a jelen valóságára. Mert azt mondja, hogy továbbadtam nekik azt a dicsőséget, azt mondja Jézus a főpap imájában, amit te nekem adtál, és azért adtam nekik ezt tovább az én dicsőségemet, ami tulajdonképpen a tiéd is, hogy egység, tehát emiatt az egység miatt. Tehát azt mondja, hogy azért, visszamegyek oda, tehát azért, mert nem akarok csak szabadon idézni, hanem szeretném, hogyha ez így, ahogy le van írva, azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam neki, fiam, miért? Hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogy mi egységben éljünk. Tehát az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel való egységhez fontos volt a Sekinák glórinak, az isteni dicsőségnek a jelenléte. És ez nem tudott másképp megvalósulni, az isteni dicsőségnek a jelenléte, sehogyan másképp nem tudott megvalósulni, csak úgy, hogy az emberi lényt a bukott állapotából Isten alkalmassá teszi arra, hogy saját maga lakozzon benne. Értitek ezt? Hogy saját maga, a Szent Szellem, vagy Szentlélek ki, hogy mondja, de az eredetében Szent Szellem van, hogy a Szent Szellem által benne lakozzon az emberben az Atya maga, a Fiú maga, ugye a Szent Szellemmel. Tehát, hogy, és ott megteremtődjék a dicsőségnek a jelenléte. Tehát az új teremtésben, akivé te és én lettünk azáltal, hogy elhittük, hogy Jézus Krisztus a Messiás, elhittük, hogy ő a mi Urunk és megváltunk, ez által az Istennek a dicsősége költözött a mi emberi szellemünkbe. Ezt soha ne felejtsétek el, drága testvérek. Tehát amikor azt mondja Dávid a Zsoltároknak a 16. részének a 8. versének az első mondatában, hogy az Úrra néztem szüntelen, akkor tulajdonképpen egyfajta proféciaként mondja ezt, mert nyilván ő nem tudott, értitek? Tehát ő ilyen értelemben, mint ahogy mi az Istennel egyesültünk, és rá vagyunk hangolódva, ilyen értelemben ő nem tudott, úgymond az Ószövetség ideje alatt, ez alatt az időszak alatt, amikor nem létezett az újjászületés, az új teremtés, amit Jézus Krisztus hozott létre a megváltói munkájával, ő nem tudott olyan, tehát olyan mértékben elegyedni Istennel. De azt meg tudta tenni, hogy rá volt teljesen hangolódva a mennyi atyára, és én azt, és azt, és az a fantasztikus, hogy tovább olvassuk a Zsoltárok 16:8-nak a második mondatát, ott azt mondja, figyelj, mert jobb kezem felől van, hogy Isten, tehát ő úgy látta szellemileg, szellemi értelemben, hogy a jobb kezem felől van. Tehát, hogyha jobb oldalra nézek, akkor ott van az Isten. És azt mondja az Efézusiakhoz írt levél, amúgy még a jobb kezem felől van, hogy az, hogy ott van a jobb kezem felől, van az Atya, ezt mondta Dávid tulajdonképpen. Az egyik következményt azért ezt befejezném, ezt a 8. verset, a mondat, hogy meg nem rendülök. Tehát ez létre hozott ez a látása a Dávidnak, ami bennünk megvalósult az új teremtésben, létrehozott egy megrendíthetetlen lelket. Tehát egy olyan pszichét, ami megrendíthetetlenné vált. Annyira értitek? Ez azt jelenti alapvetően, hogy bármilyen kihívás érte Dávidot, hogyha nézed az életrajzát, tényleg, hogyha olvasod az ő életét, Sámuel könyvét, tehát olvasod az élettörténetét, akkor látod, hogy bármilyen kihívás érte, legyen az, mondjuk egy párat, jó? Tehát most idézzünk fel egy-kettőt csak, hogy Saul üldözte nagyon keményen, 3000 emberrel üldözte sokszor. Amikor a barlangban ugye meg tudta volna ölni Sault, mert lehetősége lett volna rá, ez egy nagyon érdekes szituáció volt, akkor 3000 emberrel, és hát tulajdonképpen neki, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 600 ember volt mellette, de hát 3000-hez képest az eltörpül, és óriási nagy életveszélyben volt 10 éven keresztül. Tehát Dávid 10 éven át folyamatos életveszélyben volt, azt lehet mondani. Tehát folyamatosan életveszélyben volt. Ha nem pont 10 évben megnézem, lehet, hogy csak 5 év volt ez, de én emlékezetem szerint nagyon sokáig volt ez az egész, mert amikor felkente Sámuel prófét a Dávid királyt, úgymond királynak, még csenevész, mondjuk legyőzte, olyan csenevész legényke volt, hogy legyőzte a medvét meg az oroszlánt, úgyhogy nem volt annyira csenevész legényke, mert itt hatalmas volt, akkor onnantól fogva még 10 év telt el, amíg ténylegesen uralkodásra jutott Dávid. Tehát addig még Saul király uralkodott, és elkezdte őt üldözni, emlékezzetek vissza. Vagy a Góliáttal való élethalálharc, vagy amikor a saját fia Abszolom fellázadt ellene, és ezért kénytelen volt elmenekülni, halálos veszedelemben volt. Tehát igazániból az egész életére nézve óriási nagy szüksége volt arra, hogy megrendíthetetlen legyen a lelke. És ez a megrendíthetetlen lélek, ez egyben azt is jelentette, hogy mérhetetlenül mély bizalma volt Istenben, úgyhogy az Ószövetség alatt élt. Számomra ez, megmondom őszintén szólva, mindig meglepő, és mindig csodálatos. Tehát mindig ámulok ezen, hogy Dávid hogy volt erre képes. És visszatérve erre, hogy a jobb kezem felől van, és hogy ránéztem szüntelen, hogy megvalósult ez a mi új teremtésünkben, ez a csodálatos állapot, mert ez egy létállapot igazániból. Ez, ugye az Efézusi levél erről így ír, az új szövetségben, hogyha oda mentek az Efézusiakhoz írt levél első része, ez a 20. vershez, ott leszögezi az apostolon keresztül a Szent Szellem, hogy amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Tehát elmondja, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus térben, vagy igen, tehát mondjuk a térben nézve, az Atya jobbjára lett leültetve, és ez a jobbjára való leülés, ez alapvetően a tejhatalomnak a szimbóluma. Tehát ez, hogy valakinek a jobbjára leülni, a király jobbján ül valaki, ugye ez a gyakorlatban is ezt jelentette a történelmi korszakokban, hogy ez a hatalomnak a helyét, tehát ez egy olyan szimbólum igazándiból, hogy a totális hatalom helyét jelentette. Tehát Jézus Krisztust, azért mindent átadott neki az Atya, és ő rábízta ugye ilyen értelemben, és tudom, hogy ezek csak izem, hiszen öröktől fogva való Isten, ugye Jézus Krisztus, aki testben megjelent, ez nekem nagyon tetszik, ezt majd mindjárt elmondom ezt a mondatot, de tehát ez a hatalomnak, a tejhatalomnak a helye. Figyelj, sokat gondolkodtam ezen, és ezt megint el szeretném nektek mondani, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, figyelj, mondhatjuk azt, hogy hát igen, Jézus amúgy is tudta, hogy mi fog vele történni, igaz? Tehát, hogy úgy is tudta, hogy föl fog támadni a halálból, hogy stb. És hát, hogy oké, hogy nagy kínhalál lesz, meg ilyesmi, de tudta, hogy ő Isten, és vissza fog jönni a halálba. Oké, rendben van, ezt aláírom. Így is borzalmas. Hiszen soha nem, gondoljatok bele, hogy Jézus Krisztus tökéletesen tiszta volt és szent. Soha nem követett el egyetlen egy bűnt sem. Neki érintkeznie kell, bűnné lett. Tehát ezt mondja az Isten igéje, hogy bűnné lett értünk, hogy mi az ő Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát Jézus nem csak bűnössé lett, hanem ő maga lett bűn. Tehát bűnné lett. A mindenható szent Isten emberi testet fölvévén, úgymond, bűnné lett, ez felfoghatatlan. Tehát, hogy ő érintkezett, és nem csak, hogy belement a bűn, és nem csak, hogy ő nem követett el bűnt, hanem bűnné lett. Ez nagyon érdekes kifejezés. De azt is tudta, amikor Isten megtestesült, amikor testi formát vett föl, hogy soha többé, figyelj, soha örökké nem tudja levetni az emberi formát. Nem akarja, és nem tudja. Tehát a mennyben most az Istennek az egyik személye, a názareti Úr Jézus Krisztus emberi testben van fönt. Értitek ezt? Tehát ez is egyfajta, a mindenható Isten, az Atya és a Szent Szellem is, ugye? Ők ilyen értelemben, hát tudom, ez azért mégiscsak egy ilyen azt nem mondom, hogy egy alacsony rendűséget jelent, vagy de mégiscsak egy megaláztatást jelent, egy megalázást, hogy megalázta magát. Ugye, mondja, ahogy tanítja nekünk ugyanitt az Új Szövetségben, a Kolosszai levélben talán ott található, hogy vagy a Filippiben, hogy amikor megalázta magát az Úr, hogy nem tekintette azt zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát. Pillanat, mindjárt megkeresem. Húha! Milyen hangok. Pillanat. Egy másodperc türelmeteket. Filippi 2:8-hoz menjetek oda, tehát a Filippi levélben van. És a második rész azt mondja, figyelj, az 5. verstől, Pálapostolon keresztül a Szent Szellem, figyelj, az a gondolkodásmód, és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki, figyelj, öröktől fogva isteni természetű. Figyelj, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő, önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Tehát itt azt mondja igazándiból, hogy ez egyfajta ilyen szolgas, tehát ilyen szavakkal illeti, hogy ez a szolgaságnak volt az egyik verziója. Tehát hogy szolgává lett, szolgai formát, emberi formát öltött. És nem vetette le, tehát ő nem ment vissza abba az állapotába az Úr Jézus, abba az isteni állapotába, hogy így mondja, olyan értelem, tehát Isten van, és ő ugyanúgy marad, de nem ment vissza abba az állapotába a feltámadás után, ami akkor volt, mikor még emberré nem lett volna, hanem folyamatosan megtartja ezt az emberi testet. Értitek? Tehát ez én azt gondolom, hogy fantasztikus. Tehát őt az Atya, amikor feltámasztotta, az ő jobbjára ültette, ami a hatalomnak, a teljes hatalomnak a jelképe. És figyelj, és itt jön a képbe az ember, mint Krisztus teste, figyelj. Efézus 2:6 azt mondja, sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, tehát részei vagyunk, tehát részei vagyunk Jézus Krisztusnak, vele együtt, mármint Jézussal együtt, feltámasztott a halálból, mármint hogy minket, és vele együtt, nem csak hogy feltámasztott a halálból, hanem ő vele együtt, mivel az ő részei vagyunk, a mennyei helyekre ültetett bennünket. Tehát ugye a fej és a test egy. Tehát akkor a kiváltságban van részünk, igazándiból Krisztus által, Jézus Krisztus által, a megváltás által, hogy egyesültünk Krisztussal, új teremtések lettünk ő vele, feltámadtunk vele az örök halálból, mert a halál az ugye nem elmúlást jelent, vagy nem megsemmisülést jelent, hanem elszakítottságot, vagy elszeparáltságot. Feltámadtunk, és egyé lettünk Krisztussal, egyesültünk vele, hogy azonosultunk vele, és ráadásul még amikor föltámasztotta Jézust a halálból, mi amikor elfogadtuk ezt a tényt, és elfogadtuk Jézus Krisztust Urunknak és megváltónknak, engedtük, hogy amikor kopogtatott a szívünk ajtaján, hogy jöjjön be a mi szobánkba, a mi belső emberünkbe, feltámasztott vele együtt, tehát belekapcsolt az ő testébe, és az ő teste, mivel az Atya jobbján van, ezért az ember, az újjászületett ember, a Homo Christianus, szintén az ő jobbján ül a hatalom helyén. És ezt szeretné Isten, hogy az emberek javára, és a gonosznak a rettentésére, és a gonosznak az eltávolítására használja rajtunk keresztül, úgyhogy mi is benne vagyunk ebbe az egészbe, úgyhogy mi is egyetértünk, mint Isten munkatársai, közösen használja a mi emberi testünket erre. Ezért mondja az Isten igéje, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma, és nem a magatoké vagytok, áron vétettetek meg, méghozzá hatalmas áron. Tehát, hogy a mi testünket, és miért volt szüksége erre a testre, ugye azért, hát, hogy mondjam, majd hasonlítsátok össze majd ott, amelyben nézzük meg egymást, jó? Tehát a megdicsőjű testünk le fog esni az állunk, szerintem totálisan odáig leszünk, tehát mindegy. De hogy mégis ezt a testet, ami hát olyan, amilyen, mégis ezt a testet Isten akarja, mégis erre a testre mondja azt, hogy a Szent Szellem temploma a mi testünk. Miért? Miért? Azért, mert a Szent Szellem, az Atya, a Fiú és a Szellem, a mi testünkön keresztül, mint Krisztus teste vagyunk, nyilvánul meg a földi világba, ide viszont kell ez az organikus test, tehát kell ez a fizikai test, mert ezen keresztül nyilvánul meg Isten az emberiség javára, az emberek javára. És ezen keresztül nyilvánul meg Isten a gonosznak a kárára. És ezért nagyon fontos. Méghozzá most, amit mondok, az is aktuális szerintem, hogy a gonosznak a kárára, tudjátok, hogy közeleg egy, holnapi napon lesz egy ünnep, amit úgy neveznek, hogy Halloween, és ennek a Halloween-nek csak ezt érintem, jó, mivel jön, én nem szeretek így külön-külön írogatni ezekről, csak azért gondoltam, hogy érintőlegesen ezt, erről beszélek egy kicsit, de csak egy nagyon picit, mert nem akarok ebbe belemenni mélyen. A Halloween-nek a gyökerei körülbelül Krisztus előtt olyan 1900 évvel kezdődött el, igazándiból a kelta néptörzsek között, amikor a druidák, ezek a kelta papok beöltöztek maskarákba október 31-én, mert akkor úgy gondolták ezek a ilyen boszorkánszerűek, tehát akik ilyen animális, ilyen sátáni szertartásokat végeztek, hogy ilyenkor, meg a maiak is ezt gondolják egyébként, hogy ilyenkor összeér a szellemi világ, tehát elvékonyul az a távolság, ami a fizikait és a szellemit elvásza. És felöltöztek ezek a druida papok ilyen csuhába, és mentek a különböző falvakba, ami ugye már előre már kiszemelték a falvakat, és hogy kellett adnia a törzsfőnöknek, annak a törzsfőnöknek, aki oda mentek, egy áldozatot, egy emberi áldozatot az ő család, tehát az ő törzséből vagy családjából. Általában fiatal lányokat adtak oda áldozatnak, volt amikor gyerekeket is egyébként, és hogyha odaadta a törzsfőnök az áldozatot, akkor kivágtak egy ilyen tököt, egy ilyen töklámpást csináltak, amit most is láttok, ez ennek a szimbóluma, és oda tette a törzsfőnök háza elé az a sötét sátánista pap, ami azt jelentette, hogy, hogy, hogy mivel hogy odaadta az ember áldozatot, ezért őt a sátán védi ebben a napon, vagy valamilyen őrültség az egész. Lehet, hogy nem így nevezték, hogy sátán, lehet, hogy valamilyen másik gonosz angyalnak, nem tudom micsodának. A lényege, hogy az összefüggése ennek a Halloween-nek, ennek teljes mértében sátáni, és elve fejezem, mert akarok erről beszélni, csak hogy tudjatok róla, hogy ne csodálkozzatok, hogy ilyeneket mondok, hogy például a sátán egyházának a vezetője azt mondja, hogy ilyenkor, aki egyébként magyar számozású, azt mondja, hogy örül ilyenkor, hogy a szülők odaengedik a gyerekeket, hogy legalább egy éj, ilyen keresztül az Isten helyett a sátánt magasztalják. Tehát ennyit erről Halloween-ról. Egyébként, amikor cukorkát kérnek, az pedig az, ja, hogyha nem adta oda a törzsfőnök az áldozatot, akkor pedig ilyen tetragramokat, ezeket a sátáni csillagokat rajzolták fel a házára, és elátkozták. És szóval elég sötét, nagyon sötét gyökerekre nyúlik vissza, ti ne ünnepeljétek, jó? Semmiképpen se, még csak viccből se. Ezt így tanácsolom, vagy javaslom, persze azt csináltok, amit akartok, de ezt csak úgy javaslom. És hogy a sátának a kárára legyen, értitek? Tehát Isten azt akarta, hogy legyen a sátán kárára alapvetően a rajtunk keresztüli munkálkodása, és az emberek javára. Tehát ezért tette ezt az új teremtést, ezért hozta létre ezt az új teremtést, és azért, mert nagyon szeretett, és az emberiséget nagyon szereti. Tehát akik még homo sapiensek, azok is az ő teremményei, akik homo christianusok, mint te vagy én, ugye, akik elfogadtuk Jézust, mi pedig az ő gyermekei vagyunk, egy teljesen új lény, egy új faj. Úgy mondhatnánk így, mindenféle rasszizmus nélkül, ez egy ilyen pozitív kifejezés, egy új emberi teremmény, így is mondhatnánk. Ugye az új teremtés, az alapvetően az a homo christianus, amit én így szoktam mondani, az Istennek és az embernek egy érdekes elegye, a szellem, tehát szellemileg. Egy nagyon érdekes csoport vagyunk ilyen értelemben. És azt mondja a Biblia, hogy minket uralkodásra hívott el, egészen az örökké valóságokon keresztül. Tehát akik itt most elfogadják az Úr Jézust ebben a világban, azokat Isten uralkodóvá, tehát azért mondja, hogy papokká és királyokká tett minket az Úr, mert a mi eredeti normális lakhelyünk így most újjászületve a mennyei Jeruzsálem, ami majd leszáll a földre, amikor újjáteremtetik az egek meg a föld, és mi ott vagyunk, úgymond papok és királyok. A királyok ugye az uralkodásnak a szimbóluma, a papság pedig azért, mert nézzétek meg, de ezt nem fogom sokat mindig visszaismételni, de érdemes az ismétlés, a tudás anyja. A Jelenések könyvének a 20. részében van, hogy amikor kiadja a halottakat a Hádész, kiadja a halál, kiadja a tenger, mindenki adja a halottakat, és ott látott, azt mondja János apostol, egy hatalmas, megszámlálhatatlan sokaságot, és egy nagy fehér királyi trónt, és a rajta ülőt, akinek a tekintete elől eltűntek a sámáim, az egek eltűntek, és eltűnt a föld, és ott állt az a tengernyi ember, akik nem fogadták el Jézust, vagy nem volt lehetőségük rá, hogy elfogadják, vagy még Krisztus feltámadása és eljövetele előtt éltek. És azt mondja, hogy könyvek nyittatának meg, tehát azt mondja, hogy könyvek nyittatának meg, és megnyittatik ugye az életkönyve, ami tulajdonképpen nem Jézus Krisztusnak az életkönyve, hanem az Ádámnak az élet, honnan tudom ezt, onnan, mert ott mi nem lesz, mert ott nem leszünk ott, aki a Hádészba került, amikor meghalt, az nem lehetett újjászületett keresztény. Jó? Tehát ez nem az az életkönyv, nem Krisztus életkönyve, oda mi akkor irattattunk be, amikor újjászülettünk, amikor elfogadtuk Jézust megváltónak és urunknak, és a szívünkben hiszünk benne, hogy ő a mi urunk. És így beiratott a nevünk a bárány életkönyvébe. Ott az Ádám életkönyve nyittatik meg, és azt mondja, hogy meg lesz vizsgálva ez az életkönyv, mert minden ember, amikor megszületik, belekerül Ádámnak az életkönyvébe, és meg lesz vizsgálva ez a könyv, ott a nagy fehér király trón előtt, és akinek bennmaradt a neve, azok az újjáteremtett egek és föld lakosai lesznek, akiket tanítanunk kell, mint papok, akik eljönnek majd a mennyei Jeruzsálembe, és amiket kijelentéseket kapunk az atyától, fiútól és szentfámtól, azt mi fogjuk azokat a néteket úgymond tanítani az Isten ismeretére. Hogy fogunk uralkodni, meg mi fölött, azt még nem vagyok 100%-osan úgymond kiképezem, nem tudom, de az biztos, hogy ez így lesz, jó? Tehát ezt akar Isten. Na most térjünk vissza egy kicsit erre az Istennel való odaszállásra, az Istennek való odaszállásra, ahogy Dávid is végezte ezt az odaszállást. Tehát azt mondja, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. És azt mondja, ugye, hogy te szeretnél-e ez a kérdés, ugye, hogy szeretnél egy megrendíthetetlen lelket? Megmondom őszintén, hogy én szeretnék. Hála Istennek, hogy afelé, hiszem, hogy afelé tartok, meg hogy ti is afelé tartotok, de szeretnék egy megrendíthetetlen lelket magamnak, pszichét. Itt most az értelem, az érzelem és az akarat helyére gondolok. Nem az emberi szellemünk, az megrendíthetetlen, hiszen Krisztusban van. Az emberi lélek, a psziché, vagy héberül ugye nefes, az értelmünk, a gondolkodásunk, az érzelmeink, amik a gondolkodásunkhoz vannak kapcsolva, és az akaratunk, a szándékaink, tehát amivel akarunk. Ez van az embernek ugye két láthatatlan entitása, az emberi szelleme, amit egyedül a héber nyelv, tehát egyedül az Ószövetség különböztet meg, az újszövetségi görög nem különbözteti meg az isteni szellemet az emberi szellemtől, hanem mindegyikre azt mondja, hogy pneuma, de azt meg a szövegkörnyezetből lehet mindig tudni, hogy mikor az emberi szellemre és mikor az Isten szellemére érti. A héberben másképp van ez, mert a héberben azt mondja, hogy ruach, az isteni szent szellem, a mindenható Isten szelleme, ruach, és az emberi szellem pedig nösamach, az pedig külön válassza. Na mindegy. Tehát, tehát itt a lélekről beszél Dávid, azt mondja, hogy mivel hogy ez a ránézése, ez a szüntelen való ráhangolódásom van az atyára, és tudom, hogy az én jobb kezem felül van, ott én látom az atyát, az én jobb kezem felül, ugye ő ezt mondta rá, hogy Jahve, vagy Uram, vagy de most hagyjuk, tehát mondta többfélét, mert Istennek rengeteg neve van, ugye az Ószövetségben. A Jahve is az egyik ilyen egyébként, vagy például ilyen a él, vagy Éli, vagy például, na mindegy, hagyom most Istennek a nevét, most nem. Tehát, hogy így nevezte az Urat, és azt mondja, hogy ezért, mivel én nézek az Úrra folyamatosan, ezért nem rendül meg a lelkem, akármi van. Aztán tovább megy a 9. versbe, és azt mondja, hogy ennek az odaszállásnak, az Isten felé való fordulásnak, és az őre való nézésnek a következménye az, hogy örül az én szívem, azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Tehát azt mondja, hogy örül a szívem, és örvendez az én lelkem. Mindjárt megyünk oda, csak valamit szerettem volna még itt megnézni. Jó. Tehát van egy olyan állapota az embernek, amit úgy nevezünk, hogy az isteni örömmel való átjáratottság, tehát amikor átitatottság, amikor az ember Isten örömével teljes, és örömével van átitatva. És nézzétek meg, hogy amikor a Szent Szellemmel betöltekeztek, akkor öröm, az öröm is ott van mindig. Tehát amikor az Isten szellemének a munkája valamilyen módon megnyilvánul, akár gyógyulásokban, akár démonüzességben, vagy bármi másban, akkor mindig ott van a Szent Szellemnek az öröme, a természet feletti öröm. Most nem akartam odalapozni, mert itt emlékeztek a Fülöp evangélistának, de majd ha kell, oda is lapozok esetleg később vagy máskor, hogy azt mondja, hogy amikor Fülöp lement az egyik városba, hirdette nekik a Krisztust, és akkor sok gutaütött és sánta meggyógyult, és sok démon kiment az emberekből, és azt mondja, hogy lehet nagy öröm abban a városban. Akkor megteltek a talintvályok, ugye örömmel és Szent Szellemmel beteltek. Tehát mindig ott volt ez az öröm, ez a természet feletti öröm. Tehát azt mondja Dávid, hogy ebből következik az, hogy én képes vagyok örülni akkor is, amikor mások nem képesek örülni. Képes vagyok akkor is örülni a bensőmben, amikor semmi okom nem lenne rá, hogy örüljek, hanem pont az ellenkezőleg van. Tehát egy örvendezés, és tudod, az Úr öröme a ti erősségetek. Ez egy külön tanítás lehetne, az Úr öröméről külön lehetne fejezeteket tanítani, hogy milyen hatással van az Úr öröme a mi életünkre. Gondoljatok bele, hogy mennyire erőteljes az Istennek az öröme, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek, mennyire erőteljes az öröme, hogyha már az emberi öröm is olyan értékes és olyan gyógyító hatású, hogy tudunk olyan eseteket, hogy emberek a rákból egészségesen levették magukat. Ismer, tehát tudok egy ilyen történetet, például egy orvosról, aki nem akarta, mert tudta, hogy a különböző eljárások, mint például a micsoda az, mondja valaki, tehát a kemoterápia, igen, kemoterápia és ezek, ő nem akart ezt felvállalni, és azt csinálta, hogy összegyűjtötte az összes ilyen humorfilmet, ezeket a jó humorfilmeket, mert ő nem volt hívő egyébként, még akkor, összegyűjtötte ilyeneket, hogy Stan és Pan, mert ez abban az időszakban volt, elment egy elzárkózott valami helyen, és csak azt nézte, és azt mondja, hogy egészségesen nevette magát, szó szerint. Tehát annyira nevetett, és olyan sokat nevetett, hogy még az emberi öröm is képes elrészen, az is Isten alkotása, és köze van az Istennek az örömének. Az megint más dolog, hogy a gonosz ezt eltorzította, és mostában már olyan dolgokon nevetnek az emberek jó ízűen, olyan vicceken, vagy olyan dolgokon kacagnak jó ízűen, amin inkább sírni kellene. Tehát az nem, a világöröm az teljesen más. De az öröm ilyen erős. De most az Istennek az öröme, mert azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, sőt azt mondja itt a 9. versben a Zsoltár 16-ban, hogy testem is biztonságban lakozik. Tehát igazániból az Isten örömének köze van az egészséghez, köze van a szilárdsághoz, köze van a biztonsághoz, köze van a boldogsághoz, nagyon sok mindenhez van köze az Isten örömének, mert azt mondja, hogy hogy örvendez az egész lelkem, és az én testem is biztonságban, vagy hát a biztonság, ugye mitől való biztonságban? Biztonságban a betegségektől, biztonság, nem olvasunk Dávidnak az élete közben, idős koráról már olvasunk, hogy kicsit meggyengült, meg ilyesmi, de arról nem olvasunk, hogy olyan borzalmasan beteg lett volna, igaz? Mert a betegség nem Isten akarata, meg nem Isten hozta létre a betegséget, és emiatt az öröm miatt távol tartotta Isten, az Isten öröme távol tartotta a betegséget Dávidtól. Egyébként ugyanez igaz a többi híres szereplőre is, akiket ismerünk, mint a hit példaképei. Én úgy vagyok ebben, hogy ahogy látom, hogy szerintem Mózesnél is ez volt, Illésnél is ez volt, Énoknál is ez volt, szóval mindazokon az embereken, akik valamilyen módon nagyon közel voltak az Úrhoz, így az Úr öröme az ő jelenlétéből kiárat, és a lelkét gyógyít, meggyógyítja az ember lelkét, és meggyógyítja az ember testét, és biztonságban tartja, tehát megőrzi igazán, de ilyen biztonságban. Szeretnéd-e, hogyha a tested biztonságban, hát hogyne? Hát hogyne szeretnéd? Szeretnéd-e, hogyha a lelked is ilyen erős lenne, és örvendezülne? Persze. Akkor ennek vannak dolgai, hogy hogyan lehet ezt elérni, mert az egyik a gondolkodás. Tehát, és még az elolvasom jól a 11. verset itt a Zsoltárok 16-ból, mert úgy mondtuk, hogy 8., 9. és a 11. az pedig azt mondja, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökén. Most figyelj! Azt mondja, hogy tanítasz engem az élet ösvényére, és figyelj, kitől tud az ember leginkább tanulni, mint az élet kitalálójától. Ugye szokták is mondani azt, hogy ha neked elromlik valami gépezet, akkor menj el a gyártóhoz, vagy a felfedezőhöz, mert ő tud róla a legtöbbet. Ez ugyanígy van az emberrel is. Tehát, hogy ha Isten találta ki, már pedig Isten találta ki az életet, az emberi életet is, ezért ő tud róla a legtöbbet, erről a földi életről is Isten tud a legtöbbet, erről a helyzetről is ő tud a legtöbbet, tehát azt mondja, hogy tanítasz engem az élet ösvényére. És tudjátok, Jézus azt mondta, hogy elküldöm az atyámnak a szellemét, aki veletek marad mindörökké, és úgy, ahogy én voltam veletek, és Jézus mit csinált a tanítványokkal, tanította őket. És egy másik ilyen az apostoli levelekben olvasjuk, hogy nem emberektől tanultok, hogy így mondjam. Prédikátorok, vagy tanítók, mint hogy én is most prédikálok, meg tanítók, vannak, de itt sem én tőlem tanulsz, hanem attól a Szent Szellemtől, aki valakit felhasznál arra, hogy mondjon valamit. Tehát, hogy nem emberektől leszünk tanítva, hanem a Szent Szellemtől. Tehát azt mondja, hogy Isten szelleme tanít téged arra, az élet ösvényére, hogy melyik ösvényen jár, és tudod, ez nagyon praktikus és nagyon gyakorlati dolog. Tehát az, amikor te egy dilemma előtt állsz, hogy vállaljam-e azt a munkát, vagy ne, megtegyem-e ezt a dolgot, vagy ne tegyem, hozzám menjek ehhez az emberhez, vagy nőhöz, vagy elvegyem ezt, vagy ne. Mindenben a Szent Szellem tanít, érted? Elmenjek-e ebből a dologgal az orvoshoz, vagy ne menjek el az orvos, hanem egyszerűen csak álljak rá az Isten igéjére. Érted? Tehát mindenre megtanít téged, és Isten pontosan ismer téged, minden gondolatod és mindenedet. És azt mondja, hogy és a legjobb tanácsokat fogja adni neked a Szent Szellem, Isten igén keresztül, vagy tanításokon keresztül, vagy személyes belső hangon keresztül, Szent Szellem vezetésén keresztül, a legjobb dolgokat fogja neked mondani és adni, hogyha figyelmes vagy. És hogyha úgy leszel, hogy az Úrra nézel szüntelen, te is már olyan értelemben, hogy az elmédbe. Majd erről még egy kicsit fogok beszélni, hogy nekünk nem kell ilyen módon megfeszíteni. Na, tehát nem így kell megfeszíteni magunkat, mint ahogy Dávid az Ószövetségben megfeszítette magát, és az Úrra nézte szüntelen. De őnek ez nem volt olyan nagy probléma, értitek? Tehát én ezt nem látom, hogy ez ilyen görcsös erőlködés lett volna, hogy az Úrra nézzen szüntelen, hiszen azt mondja, hogy örül a szívem, örvendez a lelkem, a testem is biztonságban lakik, hogy tanítasz engem az élet ösvényére, hogy teljes öröm van te nála, teljes öröm, tehát a teljes öröm az az öröm teljessége. És a másik, a te jobbodon, figyelj, és ebben még egy picit ezen elelmélkednék, a 11. 16. Zsoltár 16.11. versnek a utolsó mondata, azt mondja, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Most ugye beszéltünk már, hogy mit jelent a jobbodon, és hogy oda kerültünk ténylegesen, Jézus Krisztus miatt, az ő feltámadása miatt, az Atya jobbjára, Krisztusban. Mik vannak az Istennek a jobbján örökké? Azt mondja, gyönyörűségek. És ez a szó tulajdonképpen, a gyönyörűségek, ez meg is, sajnos ezt látjátok, pedig nagyon szerettem volna ezt megnézni a Héberben, de mindjárt meg is nézem, hogyha várunk egy pillanatot. Van itt nekem egy mert ez tulajdonképpen ez a gyönyörűségek, oda lapozok a Zsoltárok könyvébe, a 16. versnek a 16. résznek a 16. versé, 16. rész 11. versébe, és megnézzük, hogy igen, ez a szó mit jelent a Héberben. Figyeljetek, a szó azt jelenti, hogy naim, az azt jelenti, figyelj, hogy kedves, kellemes, rokonszenves, szíves, elragadó, bájos, gyönyörűséges, gyönyörű, csinos, remek, szeretetreméltó, muzikális zenértő, szépen csengő, dalamos, jó hangzó zenértő. Tehát igazániból gyönyör, a gyönyörűséges, az elragadó, a kedves. Tehát olyan dolgok vannak Istennek a jobbján, amit én igazándiból az élvezetekkel, tehát azokkal hozok szinkronban, amit az emberiség keres. Állandóan. Miért van az, hogy az ember mindig keres valamit? Ugye tudjuk egyrészt, amit még szegény Blaise Pascal mondott, hogy nem szegény, hiszen a mennyben van, hogy minden emberben van egy Isten alakú űr, és oda nem illik más, valamit egy puzzle, csak Isten tudja betölteni. És hogyha bedobsz egy toronyórát lánca, vagy aranyórát lánca, vagy akármicsodát, vagy egy Lamborghinit, vagy egy feleséget, vagy egy férjet, vagy egy könyvet, vagy akármit innen a földről, vagy egy jó ételt, vagy bármit, semmi nem tudja ezt teljesen megelégíteni. Benned csak az Istennek a gyönyörűsége. Ez a fajta élvezete, vagy gyönyörűsége, vagy jóságossága, ez, amit az emberiség annyira keres. Azért van az emberekben ez a megelégedetlenség. Ezért van, hogy belemennek mindenféle sötét dolgokba. Mert keresik ezeket, amik betöltenék az ő lelküknek a bensejét, hogy ki legyen töltve, hogy legyen valami értelme az életüknek, hogy boldogok legyenek igazándiból. És Istennek a jobbján pontosan az eredeti, amit Isten megalkodott, ezek a gyönyörűségek vannak az ő jobbján. És mi hova lettünk felültetve? Az előbb ugye ezt már megnéztük. Az ő jobbjára lettünk felültetve. Pont oda, ahol a gyönyörűségek vannak. Tehát igazándiból nekünk nem olyan nagy probléma az, hogy teljes megrendíthetetlenségben és örömben. Mi a kulcs? És ugye most itt akkor vegyük azt, hogy mi a kulcs ebbe az egészbe. Hogyan tudod ezt alapvetően megtapasztalni? Hogy ez a tiéd már, mert ez mind a tiéd és az enyém. Hogyan tudsz egy ilyenre szert tenni? Mennyien örülnénk már, hogyha legalább fele annyira tudnánk, ugye, mint Dávid, hogy ezeket elmondta. De tudunk, és képesek vagyunk, és az egyik kulcs a Rómaiakhoz írt levél, egyébként a másik kulcs is a Rómaiakhoz írt levélben van, de az egyik kulcs a Rómaiakhoz írt levél 12.1b, ami azt mondja, hogy Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim. Ezt mondja Pál. Hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Érted? Tehát erről, ami már az elején is beszéltem egy kicsit, hogy határozottan szánd oda magad, és add át teljesen magad Istennek. Ez az egyik kulcs, hogy el kell határoznod, el kell döntened, hogy te teljes mértékben odaadod, átadod, egyrészt odaadod magad Istennek, oda szánod, és aztán odaadod magad Istennek. Tehát ez az egyik kulcs. Ezt lehet, hogy minden nap is meg kell tenned. Valamikor minden nap is meg kell tenned, hogy Uram, én a tiéd vagyok, oda szánom magam. De ez csak egy döntés. A másik kulcs pedig egy vesszőparipám, amit nagyon sokszor amiről nagyon sokat szoktam beszélni, annyira fontosnak tartom, mert úgy érzékelem, hogy ez az egyik ilyen nagy probléma a keresztényeknél, hogy mindezeket a csodálatos dolgokat nem tapasztalják meg. Még mindig el vannak foglalva teljesen más dolgok. El vannak foglalva a bűnök legyőzésével, holott már Jézus legyőzte. El vannak foglalva, nem tudom, a fizikai életnek a mindenféle ügyes-bajos dolgaival. Nem tudom. Más dolgokkal vannak elfoglalva, holott azt mondja az Isten igéje, hogy a mennyeiekkel foglalkozunk, és ne a földi. Ez nem azt jelenti, hogy ne, a földi dolgaidat ne tedd meg a legjobb lelkiismereted szerint. Ha tanulsz, tanulj a legjobb tudásod szerint. Ha dolgozol, dolgozz a legjobb tudásod szerint. Ha a családod van, foglalkozva a legjobb tudásod szerint, de úgy, hogy soha ne kerüljön Isten elé semmi. Tudjátok, úgy szokta valaki mondani, hogy Isten plusz valami az egyenlő semmi. Van egy ilyen képlet, hogy Isten meg valami egyenlő semmi. És Isten plusz semmi egyenlő minden. Már ezt figyeljetek, én ezt most ide be is írom. Oké. Okay. Figyelj. Isten plusz valami az egyenlő semmi. Isten plusz semmi egyenlő minden. Ide áttettem nektek ezt a képetet. Áttettem. Jó? Tehát ez így van. Na, és mi a másik kulcs? Tehát ez is a római levélben van, amiről nagyon sokat szoktam beszélni. Az pedig a Rómaiakhoz írt levél 10. részéhez, hogyha elmentek, és lehet, hogy már annyit beszéltem, nem tudom mennyit, de azért szoktam elég sokat. A Rómaiakhoz írt levél 10. rész 2. verse, bocsánat, 12. elnézést kérek, 12. rész 2. verséhez menjetek oda, ami azt mondja, figyelj, ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint, erre igyekezzetek is. Én ezt most ide, ahol az előbb is beírtam ide a chatbe, ezt az igét ide fogom nektek írni. Tehát Róma 12.2 az egyszerű fordításból, csak hogy lássátok, hogy ott van előttetek is. Jó? Tehát ezt mondja, hogy ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez. Ez nagyon fontos. Jó? Ez nagyon fontos. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez. És a divatjaihoz se. Tehát ez az igazodás, amikor az ember, tudjátok, az igazodás, ez számára mindig egy időben egy ilyen kis folyamatos, kicsili, apró lépésekben történő közeledés. És azt mondja, hogy, és ez hogyan történik, amikor valaki ez az istentelen korszellemhez, és a divatjaihoz kezd igazodni. Hogy ilyen kis dolgokat enged be. Ugye, igazándiból azt hiszem, talán a példabeszédebben, vagy lehet, hogy pont a énekek énekében, de ott valahol lekörül, valami ilyesmi, hogy a kis rókák, azok fogják a szöllőt megemészteni. A kis rókák, vagy valami ilyesmit. Szerintem ez az énekek énekében van. És ezzel azt szerettem volna mondani, hogy nem a nagy dolgok Tehát nem ilyen nagy dolgokra gondoljál, hogy valaki pornográfiát néz, vagy horrorfilmet, ugye most jön a Halloween, vagy ilyeneket. Ne ilyenekre gondoljál, hanem ilyen kis kompromisszumok. Amikor az ember várj, Isten nem akarja, hogy örömtelenek legyetek, tehát nem akarja, hogy ne élvezd a tájat, ne olvass el egy olyan könyvet, ami építő, ne menjen horgász, hiszen ezt felejtsétek el. Hanem amikor olyan dolgokkal töltöd meg a napjaidat, ami ilyen kis rókaszerű, hogy ezáltal igazodik az életed az istentelen korszellemhez, ezt mindenkinek magának kell tudni, én ezt nem tudom megmondani, tudnék felsorolni egy párat, de neked ezt tudni kell, hogy mik azok, amik elveszik az Úr elől a horizontot, így eltakarják. Azt mondja, pont ellenkezőleg csináljátok, hanem hogy újítsátok meg az egész gondolkodásotokat. Tehát, hogy nem csak egy részgondolkodást újítsatok meg, hanem az egész gondolkodásotokat újítsátok meg. Amen? Tehát az egészet. Hogy tudod ezt megtenni? Úgy tudod megtenni, hogy gondolkodol Isten dolgain. Vagy tanítás. Régebben ajánlottam mindenkinek a lusta módszert. A lusta módszer az a tanítás hallgatás. Füledre teszed, becsukod a szemed, vagy csinálsz valamit, és hallgatod. Tanításokat hallgatsz. Ugye én a honlapot most fogom frissíteni, ugye ezeknek az alkalmaknak majd fogom úgyis megosztani az online gyülekezetben, föl fogom tenni az elmaradtakat, meg elkezdtem egy, nem tudom, hogy néztétek-e, vagy figyeltétek-e, elkezdtem, én hiszem, a Szent Szellem vezetésére egy olyan dolgot tenni, hogy a vasárnapi tanításokat ilyen 4-5 részre szedem, és feliratozom. És ebből a legutóbbi vasárnapi tanításból, ami tulajdonképpen erre odaszállásról szól, amiről most is beszélek, ebből már az egyiket megcsináltam, azt hiszem, hogy 17 perc lett. Oda az én profilomon, meg a gyülekezetnek a honlapján is meg lehet nézni, vagy a Facebook oldalán is meg lehet nézni. Az azért nagyon jó, mert kis etapokban, kis emészthető percekben mindig hallgatsz valamit, és ugyanígy van ez a gondolkodásodnak a megregulázásával is, vagy így mondjam, hogy elkezdesz gondolkodni valami isteni dolgon, az Úr dolgából valamin. Az már önmagában is egy ima. Vagy mondom, vagy lusta módszer, hallgatod az isteni igét, vagy olvasod az isteni igét, egy-egy dolgon elgondolkozol. Például ezen a Róma 12-kentőn is elgondolkozhatsz. Kéred a Szent Szellemet, hogy jelentse ki neked. Elkezd változni az egész gondolkodásod, és tudod, hogy mi fog történni? Azt mondja, ezáltal, tehát hogy ennek a segítségével gyökeresen meg fogsz változni. Tehát a gyökereidből, mert a változás ugye többféle lehet egy változás a lélekben. Lehet egy ilyen felszínes változás, hogy valamilyen szokásodat, mert azt szokták mondani, azt hiszem talán, hogy 21 nap alatt minden szokást meg lehet változni. Negatív szokásokat, pozitív szokásokat, stb. De az nem a gyökerénél van megfogva a dolog. Tehát amikor neked vannak beteges vagy rossz szokásaid, vagy káros szokásaid, az a legjobban úgy lehet, hogy az Isten igéjével engedett, hogy a Szent Szellem megváltoztassa a gondot. Minden ezen múlik. És azt mondja, figyelj, és itt van, itt aztán, ahogyha így nézitek azt, ami oda le van írva, itt, onnantól fogva, azt mondja, hogy akkor leszel majd képes megérteni, mi az, amit Isten akar. Na, ez nagyon fontos. Hányan keresitek sokszor ezt, hogy mi az, amit Isten akar? És ezek azért fontosak, vagy mi az a jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint, és hogy igyekezzünk ezekre. Ez az odaszállásunknak a második kulcsa. Tehát az egyik, ugye, amiről az előbb beszéltük, hogy hozzunk egy határozott döntést, akár kell minden nap, hogy én átadom az életemet az Úrnak, és odaszánom az életemet az Úrnak. Ez az első. A második pedig, hogy a gondolkodásomat kezdjem el megváltoztatni az Isten igével. És ez el fog érni oda, hogy egyszerűen a lelked, amivel a baj van, mert ugye általában ezzel van a baj, a lelkünkkel, a pszichénkkel, ahol az érzelmeink vannak, ahol a gondolkodásunk van, ahol az akarásunk, hogy mit akarunk csinálni. Ezzel szokott mindig lenni a legnagyobb probléma. És egyszerűen elkezdi az Isten dicsőségét átvenni. Értitek? Tehát elkezd megjelenni az, amit Isten az újjászületés által oda belé helyezett, hogy benne lakik a mi emberi szellemünkbe. Elkezd megjelenni a teljes öröm, elkezd megjelenni a természetfeletti békesség, elkezd megjelenni az Istennek a dicsőségének a kisugárzása, ereje, az ő megtapasztása, tehát egy csomó minden. amit megkaptunk az új teremtésbe, amire ugye Dávid végül is valahogy meg tudta oldani, hogy valahogy valamilyen formában valahogy ezt meg tudta, nem tudom hogyan, de így, hogy az Úrra nézett szüntelen. Tehát ő is, de ő neki szerintem sokkal nehezebb volt, mint nekünk, mégis megcsinálta, odaszánt volt, tudta, hogy ez az élet, ez az élete és az életének a lényege. Na, én azt hiszem, hogy körülbelül én ennyiben szerettem volna most befejezni, mert ugye ez is elég sok volt, és elég sok mindent mondtam. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes ezeket így átrágni, vagy nem is tudom, tehát átgondolni. Ezt is föl fog majd tölteni a honlapra, és akkor le tudjátok onnan tölteni ezeket a tanításokat, mint hogy a régebbieket is le tudjátok. Most hétvégén úgy is lesz ez a hétvégi, hosszú hétvége, ugye a holnap utáni nap miatt. Igen. És akkor meg fogom tudni majd csinálni a hosszú hétvége alatt, hogy feltöltögetem. Na, tehát ezek a kulcsok, jó? Tehát ezt kell látnod, hogy ezek a kulcsok. Tehát az odaszállás Istennek minden nap, akár az, hogy elkezdesz szüntelen nézni rá, ugye ez már a gondolkodás változtatás, és a gondolkodásodnak a megváltoztatás, ez, hogy ezt így teszed. Tanításhallgatás, olvasod az igét, beszélgess Istennel, ott lakik benned, minden tud rólad, beszélgess vele. Kérd, hogy jelentsen ki dolgokat. Hegyezd a füled, a szellemi füledet. Jó? Na, figyeljetek, drága tesók, most akkor az jön az a rész, hogy ha valaki szeretne hozzászólni, vagy kérdezni, tehát ha van kérdés, van hozzászólás, vagy bármi, akkor ezt itt most megtehetitek, ahogyha szeretnétek természetesen, tehát ez nem egy kötelező, csak hogyha van valakiben valami olyan, amit szeretne megkérdezni ennek kapcsán, vagy nem ért valamit 100%-osan, vagy egyszerűen csak van valami építő hozzáfűzni valója, akkor az is mondja el. Ugye most nincs itt minden 30 emberben 40, viszonylag most a szokott, hogy hívják, vagyunk, de hála Istennek, hogy itt van Anna, dicsőség az Úrnak. De jó, meg itt volt Ádám is, aki ugye ritkában szokott járni, és hála Istennek nektek, akik gyakrabban is szoktatok járni. Na, van-e valami olyan, amit szeretnétek megkérdezni? Vagy ami megfogalmazódott benned ezzel kapcsolatban? Bármi. Mert hogyha nincsen, na, senki? Most akik általában szoktak hozzászólni, azoknak a fele kb. Nincs itt. Akik úgy általában szoktok, hogy valamit, Imi ugye szokott, Kati nővérem szokott, még így, hogy itt van Dettik, akkor ő szokott. Na, semmi? Jó, figyeljetek, akkor Marika. Tudjátok, Marikát mindig meg szoktuk hallgatni. Neki mindig nagyon jó. Marika.
Hát én köszönetet szeretnék először is mondani, mert nagyon megerősített bennünket, meg engem is, hogy mennyire nagyon fontos az élő kapcsolat, a közösség az Úrral, mert az életünkben ez ad egy olyan biztonságérzetet, és hogy ennél fontosabb nincs. Én legalábbis úgy találom, nincs fontosabb, hogy életünkben élő közösségünk legyen az Úrral. És hát Dávid is, amikor elrabolták ugye mindenüket egy harcból, amikor mentek haza, és már őt is majdnem meg akarták ölni, és már annyira fel volt abdulva, és ő nem rendült meg akkor sem, hanem rögtön kérdezte az Urat, hogy Uram, menjek-e a utánuk, hogy vissza tudom-e szerezni a vagyon, meg a gyerekeket, meg a nőket, mindeniket elraboltak, és Isten válaszol, hogy nyugodtan menjél, mert vissza fogod szerezni. Hogy ez milyen nagyon fontos, hogy Isten mindig válaszol, ha őszintén kérdezzük, hogy ez milyen nagyon jó, hogy a kérdező viszonyban vagyunk az Úrral. Bármi történik velünk, hát ez az a legfontosabb a közösség. Hogy én is, hát Dávid csodálatos, ugye a zsoltároknál, főleg nekem az is mindig így a szívemben van, a 103. zsoltár, mikor úgy elgondolkodok rajta, hogy először mondja, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hogy először, aki bűnbocsánatra jut, de ha meg vannak bocsátva a bűnei, akkor utána lélekben, testben, mindenhogyan gyógyulást is kap. Hát, de mikor Jézus is, mikor négyen vitték Jézus elé azt az embert, aki őnek is azt mondta, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, vagy kelj fel is, mint a nyuszajádot haza. Hogy tulajdonképpen Dávid annyira nagyon jól ismerte Istennek az akaratát, hogy pedig akkor még az Úr Jézus nem bocsátotta meg a mi bűneinket, ugye még akkor nem ment a keresztre, de mégis már Dávid tudta azt, hogy a Zsoltárában ugye le van írva, hogy Isten az, aki megbocsátja a bűnünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Hogy először a bűnbocsánatra kell jutnunk. Nekem ez nagyon sokat mondott mindig, főleg amikor én is ugye bűnbántra jutottam, hogy Dávid már mennyire jól ismerte ezt a sorrendet. Úgyhogy, hát csodálatos a Dávid, ahogyan te is ugye elmondtad, hogy ő mindig kérdezte az Urat. Áldó kapcsolatban volt. És mindig is kapott rá választ, hogy nekünk is ezt kellene tenni, hogy ennyire szoros kapcsolatunk legyen. Csak ennyit szerettem volna ugye elmondani. És hát köszönet, hogy ezt így felhoztad Dávidnak, ezt a csodálatos tulajdonságát, hogy példát vehetünk mi is róla.
Amen.
Köszönöm. Dicsőség az Úrnak.
Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük szépen, Marika, hogy elmondtad ezeket. Tényleg nagyon-nagyon volt. Hogyan tudnék beszélgetni az Úrral? Kérdezi Anna. Hát ugyanúgy tulajdonképpen, ahogy velünk beszélgetsz, vagy bárkivel. Tehát sima kifejezésekkel, ugye, úgy emlékszem, pont neked fogom küldeni ezeket a kötött imákat, mert hogy kértél. Ott a közösbe, az online gyülekezetnek a közös Facebookos oldalán. Azok is nagyon jók, mert igenjek. Tehát lehet mondani ilyen kötött imákat nyilván, amik az Isten igéjét, én olyat akarok neked küldeni, ami az Isten igéjét mondja, ami szuper. De hogy beszélgetünk az Úrral? Ugye mindenki másképp, tehát úgy, mint édesapáddal, mert ő tényleg az. Hát ugyanolyan személyesen, tehát ugyanolyan személyesen, hiszen ő, ha van valaki személyes, akkor pont az Atya az. Tehát ő aztán tényleg nagyon személyes, benned él. Tehát ugyanúgy beszélsz vele, tehát ehhez semmilyen elváltoztatott hang nem kell, előtte nem is tudjuk úgymond, én sem, meg senki sem tudjuk magunkat eljátszani, hogy na, ilyen nagy szentek vagyunk, nem tudom micsodák, pedig hát az ige szerint azok vagyunk, hanem csak, hogy természetesen beszélgess vele. Mondd el neki, gondolom már azért megszólítottad, és akkor mondd el neki a dolgokat, és előbb-utóbb fog neked válaszolni, vagy úgy, hogy az igén keresztül, amíg nem vagy biztos abban, hogy kinek a hangját is hallod, akkor szerintem a legelső, hogy meg kell alapozódni az Isten igéjében. Hogy az ember különbséget tudjon tenni arról, hogy na most kinek a hangját hallottam. Ugye lehet az én saját lelkem hangja is, a saját elmémnek a hangja, lehet a gonosz hangja is, és lehet Isten hangja. Általában azt megfigyeltem, hogy Isten nem szól, csak nagyon ritka esetekben hangosan, kívülről is hallható hangon. Az ritka nagyon is. Nekem a 36 év alatt, amióta az Istennek adtam az életemet, azóta kb. 3-szor szólt ilyen hangon. És azok is mindig nagyon fontos események voltak, amikor olyan volt, mint valaki ott mondta volna előttem. Tehát leggyakrabban Isten a belső csendes hangon keresztül szól, belső meggyőződésen, belső hangon, szelíd csendes hangon, és leginkább pedig az Isten igéjéből szól. Tehát amikor olvasod, akkor megelevenít, elvezet. Érdemes az Isten igéjét előtérbe tenni. És beszélj, mondd el neki mindent. Tehát vele nyugodtan beszélhetsz, mert ő tényleg mindent tud rólad, és még azt is tudja, mit gondolsz. Tehát igazándiból nyugodtan elmondhatsz mindent neki. Abszolút. Szóval nem kell semmiféle ilyen, hát úgy szoktuk ezt mondani, hogy vallásos, ilyen eltorzított hang, meg ilyen mit tudom, micsoda. Nyugodtan beszélgess vele. Úgy, mint hogy velem beszélnél, vagy valamelyik barátnőddel, vagy apukáddal, vagy bárkivel, vagy testvérekkel. Tehát ugyanúgy beszél az atyával is. Nyilván, hogy van az ebben egy nagyobb egy tisztelet. Nyilván, hogy a barátomnak nem azt fogom mondani, hogy atyám meg én. Vagy uram. De van egyfajta tisztelet nyilván bennünk, de az belülről jön. Azt sem lehet megjátszani. Van olyan ember, akik szó szerint van, amikor veszekszik is Istennel. Biztos Peti is volt. Én nem voltam még, hogy veszekedtem, vagy legalábbis nem emlékszem rá Istennel, de volt már olyan is. Ismerek is olyan ember. Ki van, hogy így elmondja a magáét, hogy hát uram, ezt nem ez azért így sem, meg úgy sem. De növekedni kell az Úrban, és akkor beszélgess vele nyugodtan, mint édesapáddal. Mert ő az. Na, dicsőség az Úrnak. Lehet írásba is kérdezni természetesen. Szívesen, Anna. Örülünk, hogy itt vagy. Na, nagyon-nagyon hálás vagyok amúgy ezért a közösségért, már ugye, hogy csináljuk mit egy jó ideje. Mert ez egy áldott közösség. Biztos titeket is épít, és én is szoktam épülni a ti hitetek által, meg Veronika is, ugye, amikor itt van. Hála Istennek, az egy jó hír, hogy Veronikák végül is meglett a munkahelye, nem kell már többet kimenni a Bécsbe dolgozni, mint most ugye kint van, most ment ki utoljára, legalábbis ebben a formában, hogy dolgozni. Most már 10 évet ugye ledolgozott Bécsbe, és itt kapott egy munkát, ezt csak akarom jó bizonyságként mondani. Érdemes kitartani az imába. Méghozzá egy olyan munkát kapott, amit szeret, mert egy ruhabutikba, vagy ilyen butikba, ahol ilyen nagyon elegáns ruhák vannak, ilyen esti meg ilyen ruhák, amiket ő nagyon szeret, az egyik hobbija egyébként a ruhák, és ott kapott, és nagyon jó pénz. Az itteni viszonyokhoz képest jó pénzért kapott munkát, úgyhogy még jövő hét, és akkor jövő hét után való héten már itt lesz végig minden alkalma, és ez nagyon jó, ennek én is nagyon örülök. Bízom benne, ti is örültök ennek. Dicsőség az Úrnak. Igen?
Igen. Ja, köszönjük meg az Úrnak, hogy Veronika ilyen jó munkát kapott. Dicsőség az Úrnak. Amen. Hogy meghallgatja az imákat.
Amen.
Amen.
Amen. Meghallgatja az Úrnak. Nagyon csodálatos. Dicsőség az Úrnak. Ámen. Köszönjük, Józsikám. Dicsőség az Úrnak tényleg. Hálásak vagyunk. Ez nagyon-nagyon nagy áldás. Drága tesók, megosztom, énekeljünk még egyet így a végére. Megosztom a dalokat. És akkor